Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A kőbe zárt múltunk támogatója a Székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.
2017. június 17-én meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhely Rádió és a kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Vetési László 1976-ban szerzett lelkészi diplomát a kolozsvári protestáns teológián. Előbb Szeben megyében Bürkös Szorván gyülekezetének lelkésze, majd 1978 és 1983 között a kolozsvári Pata utcai gyülekezetben volt helyettes lelkész. 1990-től szorványügyi előadó, lelki gondozója a mezőségi és dél-erdélyi szorványgyülekezeteknek, vezetője az Erdélyi Református Egyházkerület szorványgondozó szolgálatának. Ma déli meghívottunk tehát Vetési László református szorványlelkész, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadója. Témánk: a szorványvilág szolgálatában. Hölgyeim és uraim, ha tehetik és ha gondolják, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, a kőbe zárt múltunk azonnal kezdődik.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó napot kívánunk, még egyszer köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk mikrofonja előtt Vetési László református szorványlelkészt, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadóját. Tiszteletes úr, békesség Istentől!
Békesség Istentől!
Vetési úr, kezdjünk mindent a legelején. Hol kezdődik az ön története?
Az élettörténet egy, és a hivatástörténet az egy másik dolog, a szorványtörténet pedig az egy harmadik. Természetesen a szülőföldnél kezdődik, és az ősöknél, ami azért is érdekes, mert törzsgyökeresen és ősi mélységeiben a Székelyföldhöz kötődő családnak a tagjaként indultam el egy Székelyföldön kívüli területre, és ez alapvetően meghatározta az indulás meg a történet a következő időszakokat is. A székelyföldi kötődés az egyben üzenet is, megbízatás is, és feladat is. Gondolom, nem vagyok egyedül ebben a témában, mert elég sokan székelyföldi háttérrel indultak el olyan területekre, amelyekre a szorványbond vagy másonnan nem jutnak el az emberek. A székelyföld az egy megbízatás is és küldetés is azokra a területekre, ahol nincs megfelelő ember is, nincs elegendő ember. Innen indul a történet, Székelyföld közepéből, elsősorban Székelyudvarhelyről, az anyaszékről, illetve a környékéről, és ezek az életre szóló útravalók következő évtizedekre.
Kolozsvárról indult ma Marosvásárhelyre, és úgy tudom, hogy az első megállója a Csereai templom volt, ahol fényképet készített. Ez egy hobbija, hogy mindenhol, minden templomnál fényképet készít?
Hát ezzel belementünk a probléma közepébe, mert így nem mondanám, hogy hobbi, de rájöttem arra, hogy azokon a helyeken, ahol én megfordulok, majdnem utolsó, van, ahol első olyan nadrágos ember vagyok, aki kívülről érkezik, és megpróbál szétnézni, hogy mi van, mi maradt. Azon kívül a dokumentum reflexek azok hosszú évtizedek alatt kialakultak, és ez azt jelenti, hogy bárhol, bármi, ami egyszer fontos és rögzíthető és maradandóság küldetett, az maradjon meg, és most éppen azért kanyarodtam arra, mert éppen friss fényképem nem volt, és amióta eltemettük Varga Laci bácsit, a gyülekezet alapító lelkészét, aki egy rendkívül érdekes és rendkívül sokoldalú személyiség volt, szeretném a róla szóló képanyagot ezzel a képpel is kiegészíteni.
Értesülésem szerint az ön édesapja Bögözben volt református lelkész. Ön miért választotta a papi pályát?
Egy ilyen családi áttérrel, mint ami nekem is a családom egyik része felől, és nem az apai, hanem az anyai részről van, hosszú évszázadokra vezethető vissza a lelkészi tanítói pálya, és annyira, hogy most ugye Arany János évforduló is van, az egyikük nagyapám Arany Jánosnak osztálytársa volt a debreceni kollégiumban, ők az alföldi ágát képviselik a a családomnak. Másik felől egyetemi tanárok vannak, főleg az Imre ágon. Imre Sándor a pedagógus, Imre Sándor a nyelvész. Ugyanennek az ágnak a másik részén pedig rengeteg lelkész van. Édesapám falusi fiúként, rugonfalvi falusi gyerekként, közép paraszti földműves családnak a sarjaként érkezett a teológiára, mindegy kívülről, és azért úgy az embert alapvetően meghatározza az, hogy ha két oldalról kapja a hivatást és a küldetést, akkor az sokkal jobban és erőteljesebben felerősödik. Azon kívül pedig azt se tagadhatnám meg, hogy Szent László emlékév van, hogy azért én egy olyan templomban nőttem fel, a szónak a legigazibb értelmében, kétkezi munkával is és templomba járó fiatalként is, amelyikbe vasárnapról vasárnapra Szent László nézett szembe velünk, az egész gyülekezettel, és ennek is van azért egy üzenete, hogy bizonyos feladatokat teljesíteni kell, és ezek nem csak a külső vitézség, hanem a belső is, tehát a léleképítés és a lélekmentés, meg a közösségépítés, közösségfejlesztés. Hát ezek mind együtt, meg hát még nagyon sok minden.
Van ugye unitárius lelkész, református pap, római katolikus plébános, de mit jelent az, hogy szórvány lelkész?
Hát ez sem egy könnyű kérdés, mert kétféle szórványlelkész van. Az egyik szórványlelkész az, aki a szórványban hivatásszerűen gyülekezetbe betagoltan végzi a szórványgondozást pontosan előírt helyen, időben és gyülekezeti keretek között. Én értük vagyok magyarul. Ez azt jelenti, hogy én a szorvány lelkészek egyfajta lelkipásztora vagyok, ami azt jelenti, hogy nekem az a dolgom, hogy mindenütt, ahol segíthetek, ahol információhoz juttathatom a lelkipásztorokat, ahol pályázatokhoz juttathatom, ahol problémáikat megoldhatom, illetve meghallgathatom, nekem ott kell lenni mindenütt, ahol helyileg, lokálisan feladat megoldandó ügy, gond, és nagyon-nagyon sok minden van. Tehát ezt így mondanám, hogy én egyfajta értelemben a lelkészeknek a lelkésze, lelki gondozója, segítője vagyok, ami azzal is jár, hogy nekem nem az a dolgom, hogy én építsek szorványbent lakást, én építsek gyülekezeti szorványközpontot, hanem nekem az a dolgom, hogy a gyülekezet, amelyikben a lelkész él, dolgozik, szolgál, neki legyen otthon a központja, neki legyen szorványbent lakása, neki legyen gyülekezeti háza, ifjúsági csoportja, és nagyon-nagyon sok minden. Nekem pedig az a dolgom, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Ez a szorványlelkészség az én munkakörömben, ami tulajdonképpen szorványügyi előadói munkakört jelent, ami azt jelenti, hogy nekem mindent elő kell adni, ami neki a munkájához szükséges.
Mai témánk tehát a szorványvilág szolgálatában. Vetési úr, a teológia elvégzése után, tehát a Szeben megyei Bürkösön volt lelkipásztor, ahol szembe találkozott az igazi szorványvilággal, és ez határozta meg élete további útját.
Kíváncsi volnék a hallgatóság közül, ki az, aki ugye első pillanatra, vagy az ötödik pillanatra erre a szóra, hogy falunévre, hogy Bürkös, hogy felkapná a fejét, és azt mondaná, hogy hát körülbelül tudom, hogy hol van. Én se tudtam. Egyébként a mai Románia földrajzi közepe, ettől a falutól egy tizen valamennyi néhány kilométerre van. Ezt úgy hívják, hogy ez a Burikul Románié, ami nekem számomra a problémák közepét is jelentette, mert én sem volt honnan tudjam, hogy hol létezik egy ilyen település. Azt se tudtam, hogy Szeben megyében a nagyvárosokon kívül van magyarság, vagy legalábbis ilyen rendkívül elszigetelt területen, mint a Kükülő-Hortobágy Olt által határolt terület, ami gyakorlatilag Szeben megyének a majdnem felét jelenti, és Brassó megyének egy harmadát. Ez volt a gyülekezetem. Én úgy kerültem oda, hogy először is püspöki kinevezési rendszer van, tehát a végső szót mindig a püspök mondja meg. A püspököm akkor azelőtt, püspöksége előtt szebeni esperes volt, és neki ez egy kedvenc helye volt, a Szeben megyei szorványnak a vigyázása. Nem is ez volt az alapok, hanem az, hogy nekünk egy ilyen bajtársi közösségünk volt a teológián a végzősök között, és elhatároztuk, hogy egy közös körbe kerülünk, hogy próbáljunk meg nagy dolgokat csinálni, és nekem jutott ez a körzet, ami nem falut jelentett, hanem tizenvalamennyi települést. El tudjuk képzelni, hogy Medgyestől Fogarasig és Szebentől Segesvárig, ebben az átlóban ennek a területnek a 90%-a az enyém volt. Emberekkel, problémákkal, nyomorúságokkal, és ez úgy egyszerre zuhant az embernek, a székely legénynek a nyakába, mondjam így, akinek fogalma se volt arról, hogy mit jelent Székelyföldön magyarnak lenni, és milyen az élet egyáltalán egy ilyen területen. Magyarnak lenni, reformátusnak lenni, szásznak lenni, cigánynak lenni, és nagyon-nagyon sok minden. És ezek a problémák úgy egybe zuhantak rá az emberre. Azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen átéltem azt, amire addig nem volt lehetőségem, hogy egy egynyelvű, egyvallású székely faluból egy négyvallású, háromnyelvű, végül is négynyelvű, mert a cigányokkal, a szászokkal és a románokkal együtt négy nyelv élt együtt a faluban. Egyszerre felfedeztem azt, és mindenki, aki egy ilyen helyzetbe kerül, azt fedezte fel, hogy hát állj meg, nekem van még három testvérem. És ezt én úgy éltem meg, hogy tudomásul kellett vegyem, hogy állj meg, hát nem csak mi vagyunk ebben ezen a világon, hanem itt vannak ezek a szomszédom román, a másik szomszédom szász, híveimnek egy negyede szász volt. És akkor egy ilyen érdekes, bonyolult élethelyzet alakult ki ebből az ottani megjelenésből, amiből aztán nem csak gyülekezeti szolgálat lett, hanem kutatómunka, gyűjtőmunka, tanulmányírás, és hát ez bizonyos folyamatokra megpróbáltam választ keresni. Ez volt az indulás.
Az indulás után és az említett település után Kolozsvár következik, ahol egyházügyi szerkesztő lett, később vallástanár és hosszú ideje szorbányügyi előadó. Ez hogy alakult?
A 90-es változások után én akkor már az egyházkerületnél voltam műszaki, tehát sajtóreferens, előadó, könyvszerkesztő és műszaki szerkesztő, és a változások után úgy alakult, hogy akkor hoztuk létre az egyházi nyomdát, és úgy a nyomda köré alakult, változott, és kerültek át ezek a munkakörök, amiket én is betöltöttem, és akkor úgy éreztem, hogy valami új dolgot kell csinálni, nem csak váltani kell, de azok az emberek, azok az idők, azok az arcok, és azok a problémák, amikkel azelőtt írásban is, tanulmányokban is, és az életben is foglalkoztam, ezek segítséget várnak, választ várnak. És akkor én elkezdtem ezt a szormánymunkát, egyrészt egy kis újságnak, azóta is híre van, és azóta is sokan kérdezik, emlegetik, szeretik, 25 esztendő után is Vele barát című újsággal kezdtük, és ennek az volt a lényege, hogy nem csak szerkesztettük róluk és nekik, hanem ami akkor egyedülálló volt, több száz példányban személyesen postáztuk ezeket az újságpéldányokat, ami azt jelentette, hogy annak, akiről szól és akinek szól, azok a postaládájába kapják meg azt a nyomdaterméket, és olyan magyar nyomdaterméket, ami akkor nem volt divatban, hogy egy ilyen szormány magyarhoz eljusson magyar újság. És akkor ez a dolog nőtte ki magát egészen odáig, hogy az egyházkerület, közben tanítottam, hiszen az volt a munkaköröm nagy része, és ugye az egyházkerület odaállt amellé, a hivatali keretet teremtve is odaállt amellé, a munka mellé, amit én csináltam, és így lett belőle szormányügyi előadói kör, tehát nem az egyház vezetés, hanem ő találta ki, vagy építette fel ezt a rendszert, hanem az általunk felépített munka épült be valamilyen formában az egyház hierarchiájába és szolgálatába. És így lett belőle szorványügyi előadás és előadóság.
Tudjuk azt, hogy önt több díjjal is kitüntették. Ezek közül csak néhányat említek, a Kisebbségekért díj, a Károli Gáspár, a Bethlen Gábor, a Kemény Zsigmond díjak, és még sorolhatnám. Mit jelentenek önnek ezek az elismerések?
Én ezekre a díjátadásokra kivétel nélkül, ezek nagyjából, illetve mindegyik Magyarországon zajlott le. Volt, ami a parlament épületében, volt, ami más rendkívül magas és jelentős középületben, de én ezekre a díjátadásokra mindig és mindenütt a sehova se érkeztem egyedül. Mert én úgy éreztem, hogy ha egy ilyen díj megtisztel nem csak engem, hanem a munkát, akkor én magammal viszem azokat a fiatalokat, akikkel együtt dolgozom. Ezek nagyrészt teológiai hallgatók voltak, akikkel együtt jártuk már akkor is, és nagyon korán az erdélyi szormányokat és a regátiakat. és ez azt jelentette, hogy nekik is egy életre szóló élmény volt, hogy együtt vettük át a díjat, ők is jelen voltak, utána volt egy fogadás, láthattak miniszterelnököt, élőben láthattak minisztereket, és láthatták a parlament épületét belülről. Számomra a legmeghatóbb az a díját vétel volt, amelyik úgy zajlott le, hogy a hátam mögött ott volt a magyar korona. És én azt hiszem, hogy egy ilyen díjátadáson, ahol az ember a magyar nemzet egységét próbálja visszaadni egy veszendő, nagy veszélynek kitett régiónak, az embernek a háta mögött ott van a magyar nemzet egységét kifejező korona, akkor ez egy ilyen fogadalom is egyben, hogy utolsó percig nem hagyjuk azt a veszni, ami ránk ma bízva. És számomra minden díj ezt jelentette, hogy semmit sem adunk el, és semmit sem adunk fel. Főleg nem az embereket, nem a lelkeket, nem a nyelvet, nem a kultúrát, hanem minden ember fontos. Ezt jelentette a díj.
Tiszteltes úr, ön éveken keresztül szervezte meg azt, hogy a teológiai hallgatók hétvégeken a mezőségi szórványokban szolgáljanak. Hogyan látja, ez miért volt fontos?
Többféle szolgálat volt, illetve indult, próbálkoztunk, sok mindennel kísérleteztünk is. A munka a gyermektáborokkal kezdődött. Ez így volt rendjén, így érezte mindenki a 90-es évek elején, hogy a gyermek a legfontosabb. És akkor még természetesen nem olyasmit álmodtunk, ami azután megvalósult, intézményrendszereket és otthonokat, bentlakásokat, hanem mentsük gyorsan, ami menthető. Tehát gyermektáborokkal kezdtük, nem is kevéssel, egy-néhány gyermeket táboroztattunk az első két esztendőben, mezőségről vittük tömbbe olyan helyekre, ahol ezek a gyermekek együtt lehettek a helyi magyar gyermekekkel, székely gyermekekkel, szilágysági gyermekekkel, parciumiakkal, és magyarul tanulhattak, játszhattak, beszélgethettek, és ebből nőtt ki, mert hiszen időt és tapasztalatot kellett nyernünk, nem csak nekem, hanem az egész erdélyi magyar szormány munkának, hogy hogyan tovább. És a táborokból lett a mezőségi misszió, amit megint nagyobb részt a teológusokkal végeztünk, és ami igazán szenzáció számba ment, és ma is a legtöbbet emlegetik, ez a Kárpáton kívüli magyarság felmérése számbavétele volt, illetve az úgynevezett lélektől lélekig misszió, ami a nagyvárosokra vonatkozott, hiszen azt valamennyien tudtuk akkor is, most még jobban tudjuk, hogy a nagyváros az erdélyi magyarság legnagyobb temetője is egyben, nem csak gyűjtőhelye, és sajnos nem tudjuk pontosan, hogy hányan vagyunk, hogy vagyunk, mit csinálunk, hogy él egy nagyvárosi magyar Brassóban, Szebenben, Temesváron, a Zsilvölgyében, és ezeket a területeket mind végigjártuk. A mezőség az jelképe volt a gyakorlatilag Földes Károlytól, Nyírő Józseftől, Vas Albertől kezdődően az erdélyi szorványnak, egyben egy ilyen panasz kategória is, egy ilyen nemzetsirató kategória is, de cselekvő kategória is volt, hiszen az erdélyi fiatalok mozgalom a 20-as években a mezőséggel indult. Mi sem voltunk hűtlenek a mezőséghez, abban az értelemben sem, hogy az ottani gyerekeket összeszedtük, ilyen gyülekezeti heteket szerveztünk a fiatalokkal, tehát kimentünk a parókiára, az üres parókiára, és ott egy nagyon kemény, intenzív program volt, ami akkor több pénzünk is volt, több fiatal is volt, több teológus is, és vallástanárképzős. Egy ilyen nagyon intenzív, gyülekezetépítő hetekké változott ez a program, beleértve a kirándulást, beleértve a gyülekezetek kirándultatását, tehát tömb és szormány közti kapcsolatok építése, és így lett az anya programja a szorványmissziónak a mezőség, és bontakozott ki aztán a többi, amit elvezetett a Regátig és elvezetett a nagyvárosig.
Hosszú időn keresztül szerkesztette a Fellebarát című szorványújságot, majd 10 évig a Levél szorványlapot. 1997-ben jelent meg a Szolgáljatok az Úrnak, majd az Új Teremtés, a Juhaimnak maradéka és a Ne csüggedj el kisereg című könyvei. Pár perc elejéig beszéljünk most ezekről is, illetve arról, hogy mit jelent önnek a könyvírás.
Ezek az anyagok, írások egy része kutatás, más része elemzés, harmad része rövid jegyzetek, életpályák, életrajzok, pályaképek az elődökről, mert mi sohasem hagytuk el azoknak az emlékét, akik előttünk jártak. Egy ilyen munkában nem lehet úgy dolgozni, hogy az ember ne nézze végig a az elmúlt évszázad aggyait, akik ezen a területen dolgoztak. Itt egy pillanatra megállok, mert nem csak ennyi volt, hanem elindítottuk 93-ban a szorványdíjazásokat is, ami pont azt jelentette, hogy az előttünk és a mellettünk élő szorványmunkásokat évente díjazzuk, évente kettőt, egy világit és egy lelkészt, és ezeket svájci és más forrásból származó pénzekből komoly pénzbeli támogatással is jutalmazzuk. Ezzel próbáljuk megbecsülni. Na most ezek a könyvek, illetve írások, és azóta, hát most már elég régóta nem jelent meg könyvem, csak írások, imit amott, az életrendje meg a munkamenete során születtek, tehát írások, megemlékezések, jegyzetek, és folyamatos alkotás, stratégia készítés részei ennek. Ami mondjuk egyedülálló ezen a területen, az a szorvány stratégia, amit a magyar kisebbség rendelt 2000-ben, és amit én ma is az egyik nagyon fontos írásomnak tekintek, az a magyar kisebbség 2000 év 2-es számában jelent meg, interneten is elérhető, egy hivatkozási alap is, vissza lehet tekinteni rá, elég sok mindent fel van sorolva, elég sok minden megvalósíthatatlan, elég sok minden megvalósult belőle, de kísérletet tettem arra, hogy írásban is tegyük le azt, hogy ne csak beszéljünk a szorványról, hanem lássuk át az egész folyamatot szövegszerűen és cselekvési szinten. Az alkotás, írás azóta is az életemnek egy nagyon fontos része, hiszen rendszeresen előadásokat tartok, egy egész sor területen vagyunk, és vagyok én is jelen tanácsadással, ahova mindig alkotni, írni, írott szöveggel kell megjelenni. Tehát nagyjából stratégiai szövegek ezek, illetve megemlékezések, illetve jegyzetek azokról az emberekről, helyzetekről, közösségekről, amelyek a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Tehát folyamatosan 40 esztendeje elmúlt, hogy alkotói, írói feladat vagy megbízatási körben is tevékenykednem kell folyamatosan.
Hol találkozik a szorványvilág és ennek szolgálata a műsorunkkal, a kőbe zárt múltunkkal?
Hát nálunk és ezen a területen egy csomó minden a kőbe van zárva, úgyhogy hadd mondjam el, mert nemrég, ezt éppen szombaton ünnepeltük Szegedi László magyar igeni lelkész özvegyének a 90. születésnapját. Szegedi Lászlónak az egyik filmünkben, hiszen filmeket is készítettünk, nem is keveset, ezt csak zárójelben mondom el. Az ő róla készült filmnek az a címe, miután a gyülekezete elfogyóban volt, és már alig maradt 7-8 magyar lélek magyar igenbe, akkor azt mondta ő magáról, hogy én a köveknek és az emlékeknek is a pásztora vagyok. Na most hát ezzel gyakorlatilag válaszoltam arra, hogy egy lelkész, aki gyülekezet nélkül vagy fogyó gyülekezetben marad, a kövekre is kell vigyázzon, az emlékekre is kell vigyázzon, az utolsó magyarra is kell vigyázzon. Úgyhogy itt, aki elindul a szorványba, az nem csak embereket lát, nem csak gyerekeket lát, sorsokat, életpályákat, hanem rengeteg követ. Úgyhogy kőbe van zárva, és nagyon-nagyon sok minden már csak a kőben van, és a földben van.
Tiszteletes úr, ön Erdély majdnem mindenik településen járt, fényképezett templomokat és temetőket. Sajnos a mai adásban nem tudtunk beszélni a teológus misszióról, és arra sem jutott idő, hogy elmondja a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni a regáti és a nagyvárosi magyarság összeírásáról. Tudomásom van arról is, hogy számtalan településen személyesen és név szerint ismeri azokat a mezőségi és délerdélyi magyarokat, ahol már alig egy-két idős ember él, és sajnos nem beszéltünk az elfelejtett és elhagyott templomokról, az erdélyi temetőkről, üresen maradt parókiákról. Jó lenne, hogyha ezt a beszélgetést a közeljövőben még folytathatnánk, elfogad-e még egy meghívást, vagy többet?
Nagyon szívesen, én ezekről a dolgokról bármikor szívesen beszélek, hiszen ez a munkám, és igazán nem bánnám, hogyha a Marosvásárhelyi Rádió hallgatási, vonzási körzetében néhány ember fellelkesedne még, és azt mondaná helyi tanítókra, lelkészekre, nyugdíjasokra gondolok, hogy nézzük csak meg, hogy mi van a saját falunkba és a szomszéd faluba, egy temetőbe, egy közösségbe, egy kastélyba, egy nemesi sírkertbe, és akkor ez igazán egy nemes feladat, erről szólni, és erről újra és újra megjelenni a nyilvánosság előtt, vállalom persze.
Élni fogok az ígérettel. Hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Vetési László református szorványlelkész, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadója nevében is. Adós vagyok még a ma déli gondolattal, Vári Péter. Menteni azt lehet, aki akarja, hogy megmentsék, erőszakkal senkire nem lehet rákényszeríteni, hogy magyarként sziget maradjon a románok tengerében. Aki meg felvállalja a mentési szolgálatot, azt hagyni kell munkáját végezni, illetve segíteni abban, hogy küldetését teljesíthesse. Pár perc múlva a rádiós rétes következik, Ila Ildikó számít az önök megtisztelő figyelmére. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, Nagybodó Tibort, a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét hallották. Vetési László nevében is további szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.